Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ismét itt vagyunk szerdán, és folytatjuk a Kérdezd a Rabit. Fel lehet tenni kérdéseket a kommentekben, és igyekszem rájuk válaszolni. A kérdések természetesen zsidó témájúak legyenek. Első kérdés már is. Mi történt? Első kérdés, a Lucának a kérdése, mit takar pontosan a hatmana? Mit jelent hatmana? Hatmana, ez egy különleges fogalom Sábesz kapcsán. Hatmana, ez körülbelül annyit jelent, mint elrejteni, elbújni, az ételt elteszünk, mondjuk párnák között, azért, hogy maradjon meleg. A probléma az, ha sábeszkor teszünk, akkor mindig az a probléma, ajaj, az ember túl sokat foglalkozik sábeszkor, hogy meleg legyen az étel, a végén melegíteni fogja. Sábesz előtt szabad tenni a párnák között az ételt. De a halacha különbséget tesz, olyan helyen szabad tenni az étel, ahol megtartja a hőfokát, de nem lesz melegebb. Olyan helyre teszi, ahol melegebb lesz, az problémás. Ezért például, ha sóletet hagyunk a tűzön, nem szabad a sóletet itt letakarni minden oldalról, mert azt jelenti, hogy elrejtettem, elbújtattam a sóletet, és olyan helyen, ahol állandóan jön új meleg. Ez körülbelül jelenti a ez jelenti a hatmana fogalma. Másik kérdés volt, hogy Rivka felteszi a kérdést, hol teremtette Isten Ádámot? Hol teremtette Isten Ádámot? Ha minden igaz, akkor körülbelül pontos helye. A Midrás azt mondja, két vélemény van a Midrásban, honnan jön a föld, a por, amiből az Isten teremtett. Az egyik vélemény azt mondja, a világ minden tájáról szedett össze az Isten a port, amiből teremtette az embert. Azért, hogy az ember meghalt valahol a világon, nem mondjon ott a föld, te nem ide tartozol, menjen, onnan jöttél. Ezért minden honnan jött a por. Másik válasz nem, a szentéből az oltár alatt. Onnan vette az Isten a földet, a port, amiből teremtette az embert. Héleg hol? Nem emlékszem, mert azt lett volna írva, kimondottan az lett volna írva, hogy Izraelbe, mert végső soron azt olvasunk a Tórában, az Édenkertbe rakta őket. A kérdés, hogy hol volt a teremtés pillanatában, mert utána pedig átette az Édenkertbe, nem vagyok biztos benne. Hogy most erre a rövid időre hova teremtette, ebben nem vagyok biztos. Mióta van érvényben a Proustból? A Proustból azt fel is raktam, a Proustból fel is raktam ma a zsidókomra, ez a talmudi bölcsek, pontosabban Hillel. Hillel hozta létre ezt a Proustból, és érdemes elolvasni a cikket, de valaki majd ide másolja a linket, akkor nagyon hasznos lesz. A zsidókomon szerintem most az első vagy második cikk lenne ez. Ez az a lehetőség, hogy évvégen, smite évvégen, abban az évvégen benne vagy, azt mondja, vasárnap este, ne évüljön el az összes tartozás. Erről beszéltünk ugye részletesen vasárnap, és ennek a megvan a lehetőség, hogy lehet elérni az, hogy ne évüljön el, és szabad legyen még behajtani a tartozást. További kérdés, megint Rivkának. Nem tudom, miért ugrik valamikor nem. Rivka, sófar folyas elől hónapi üteme, mert három változatot is hallottam. Igaz, így van. Van ott, ahol a sófar elől hónapban a sófar folyas az csak egy sor. Most csinálom ezt az egy sort. Van, ahol csak ezt az egy sort csinálnak, egy szett, és minden benne van. Van, ahol 10 hang van, nem 4 hang. Ez két különböző szokás. A chassid szokás az, amit most csináltam, a chabad chassid szokás. Luca. Ha ünnepnapon a meglévő lángról új tüzet gyűjtünk, akkor erről az új tűzről is lehet tovább gyújtani újabbat, vagy mindig csak arról, ami eredetileg éget. No. Jó kérdés, de próbáljunk megérteni. Mi a probléma? Miért nem szabad új tüzet létrehozni? Mert új tüzet létrehozni, akkor megteremtettem valamit. Mit teremtettem meg? A tüzet. Nem volt itt tűz, és megteremtettem. Ha meglévő tűzből veszem át, nem teremtettem meg semmit, hanem átment a tűz innen idáig. Ha ez a logikája a dolognak, akkor teljesen mindegy, hogy az első tűz megy el 10 helyre, hogy az első tűzből lesz a második tűz, a második tűzből lesz a harmadikból a negyedik, és a kilencedikből a tizedik, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a tűz csak átmegy, és nem történik új tűzgyújtás. Azt nem lehet ünnepnapon, hiába szabad ünnepnapon főzni, az arra a napra, ami szükség van arra a napra, de új tűzet nem szabad gyújtani. Amelita. Van arra vonatkozó ismert történet, amikor valaki elengedte a tartozását, és az megfialt. Nem tudom pontosan, mi ez a megfialt, de nem is ismerem azt a történetet, hogy valaki elengedte. Elvileg mindenki elengedte. A probléma nem az volt. A Hillel nem azért hozta létre a Proustbólnak a törvényt, mert vannak, akik megszegtek a törvényt, hogy volt egy tartozás, és nem engedték el. A Hillel azért hozta létre a Proustbólt, mert elengedték minden tartozást, de azért, hogy ne legyen szükség elengedni a tartozást, erre azt csináltak, hogy nem adtak kölcsön már egy fél év, vagy egy három hónap, vagy egy háromnegyed év, mindenki másképpen számolta ki, úgy biztos lenni, hogy nem lesz tartozása smite év. Végén, úgy, hogy valaki nem engedte volna el a tartozást, azt nem ismer. Legalább így nem jut eszembe. Tibor, milyen anyagból készül a sófár? Lehet műanyag, vagy egyéb más, vagy csak hasított patájú állatszarva lehet? Nagyon jó a válasz. A sófár az csak a kasszarva, vagy más hasított patájú állatszarva, nem lehet másból. Sőt, a másból készül, akkor érvénytelen. Sőt, egy valódi sófár van, de repedés vagy valami ilyesmi volt, és kiegészítettem valamivel, akkor már nem érvényes, amiben nem lehet a micva teljesíteni. Köszönöm a Lucának, hogy ide tette a pluszbólnak a linkjét. Dániel, vajon miért volt szükség az Éden kertjére? Miért volt szükség? Az Éden kert ez egy nagyon-nagyon különleges, kellemes hely. Ugye az Éden kert ez a gyutalom a sok-sok micvaért. Az ember állandóan az Éden kertben lakni, ez nagyon-nagyon különleges élmény. Csak az ember vétkezett ott. Nem vette komolyan az előírásokat, és ezért vétkezett. Az Ádám és Éva, mert a kígyó rábeszélt őket. De nagyon-nagyon kellemes. Megjelent-e az ön által írt Shulchan Aruch magyar változata? Jó, erre a válasz, hogy nem, még nem, de mindjárt lesz ünnepek alatt, ünnepek végén. De mindenképpen nem én írtam ezt a Shulchan Aruchot, ez pontosan az a neve, hogy Kitzur Shulchan Aruch, a Shulchan Aruch kivonata, és ezt írta Gansfried Shlomo Ungvári, Dayan Ungvári rabbi. Azt írta, és ennek a könyvnek már jóval több, mint 1 millió példán megjelent nyomtatásban. Szóval ez egy sikeres könyv. András, szabad-e rágózni sábeszkor? Rágógumi sábeszkor a lakáson belül annak elvi akadálya nincs, de nem szabad kimenni vele az utcára, mert az ember nem szabad vinni semmit az utcára, és ezért nem lehet rágógumival kivenni az utcára. Isten, mi a sófárfújás spirituális tartalma? Az egy nagyon jó kérdés, és ahogy említettem előbb, tegnap előtt, a hétfő órán, a zohar órán, beszéltem a Rosh Hashanáról és a sófáról, ugye lényegében ma nem, hétfőn nem zohart tanultunk, hanem tanultunk a kabbala, a zsidó misztika és a haszidizmusnak a magyarázata, hogyan látja a sófát. Itt is kérem, hogy valaki menjen vissza ide a Facebookra, és tegyen ide linket a hétfői zohar órára, az tegnap előtti zohar órára, mert ott részletesen elmondtam, próbáltam összefoglalni 45-50 percben a Rosh Hashanának a lényege. Nem bűnbánat, hanem az Istennek a koronazása, az Istent vállalunk, mint uralkodó fölöttünk, mi elkötelezünk magunkat, ahogy az Istennek a szolgája leszünk. Ez a Rosh Hashanának a lényege, és ez a sófárfújásnak a lényege. András, ha sarat, krémet, ragadós dolgot akarunk sábeszkor a cipőről eltávolítani, akkor földhez ütögetéssel szabad-e? Hát ütögetéssel vigyázni kell, ha a fű van a talatta, ne kitépjen a füvet. Ezen kívül szerintem nincs itt elvi probléma. Isten, mit jelentenek a sófárfújás ritmusai és dallamai? Az egy jó kérdés, és a Talmud, először az a kérdés, honnan tudunk, hogy mi a sófárnak a hangja? Honnan tudunk, honnan ismerünk ezt a három hangot? Ugye ez egy hosszú hang, tkia. Utána van a svárim, a szagadtat hang. Ez volt a svárim, a szagadtat hang, és most jön a trua, a rivalgás. Honnan jönnek ezek a hangok? Erre a tkia hang, benne van a tórában, tkia. Utkátem, tkia, az a hosszú hang. De a tkiat úgy fújunk, hogy ilyen szendvicsben. A két tkia között van a sor elején és a sor végén, hogy ki és a kettő között mi van. A Talmud levezeti a Bibliából, hogy ez a hang, ez a sírásnak a hangja. Ugye a trua, a targum azt úgy fordítja le, ilyen sírás hang, és a sírás hang, vati jábév én, azt mondja, jevava, az sírás, szóval egy A-ból lesz B, B-ből lesz C, és így tudunk, hogy az A a C, a sírásnak a hangja. Kétfajta sírás van. Van az a fajta sírás, mikor az ember úgy sír, hogy meg... Ez egyfajta sírás, ami hasonlít a truához, és utána van az a fajta sírás, amit a szagatat hang, a svári. Ez a, és akkor a kérdés az, hogy melyik sírás hangja kell. Lehet, hogy csak az első, a svári, a szagatat hang, lehet, hogy csak a trua, a rivolgás, lehet, hogy svárim és a trua együtt. Ezért mindenből csinálunk 3-3 szett. Az egyikben benne van mind a kettő, a svárim és a trua is benne van, és előtte és utána van egy kutkia, a másikban van előtt és utána ki, és a kettő között svárim, a harmadik előtt és utána ki, a kettő között trua. A sírás az kapcsolódik az, amiről beszéltünk a hétfő órán, hogy lényegében sírás az ember keresi a kapcsolat az Istenhez. Mély, a lelkén mélyéről jön ki ez a sírás, és ez a kapcsolódás az Istenhez. Szóval, ha valaki képes, akkor tegyen ide linket a hétfői órára. Mert akkor sokkal értetőbb lesz. István, mit jelentenek, ahogy mondtam, Dániel, ha a jövőben valaki állítani fogja magáról, hogy ő a messiás, honnan tudhatjuk, hogy valóban ő az? Hogy honnan tudnánk, hogy ő nem az? A válasz erre az. Első, Maimonides erről ír a Misne Tóra című könyvében utolsó előtti fejezet. 14 kötetből áll, utolsó előtti fejezetben a királyok szabályaiban, utolsó előtti fejezet, 11. fejezet. Ő azt írja. Első dolog az, hogy a messiás az egy olyan zsidó vezető, aki elsősorban ő maga nagyon ragaszkodik a Tórához, és teljesíti a micvákat, stb. És mint zsidó vezető, mint zsidó király, másokat is tanítja, stb. Az még nem elég, hanem az kell, hogy legyen, hogy tegye meg azokból a dolgokból, amiről messiás van írva, hogy megvédi a zsidó népet a környező népektől, háborúz velük, és sikerül megvédeni őket, összeszedi a zsidókat Izraelbe, felépíti a szentét, különböző dolgok, ami arra mutatnak, hogy ő a messiás. Szóval elsősorban egy vallásos zsidó, tóra tudós, istenfélő, teljesíti a micvákat, másokat is tanít erre, stb. De ő még egy király, és háborúzik, stb. Akkor tudunk, akkor van rá esély, hogy ő az igazi messiás. Ha pedig nem az az ember, önmaga nem tartja a vallást, ő ilyen lekicsiníti a vallási parancsot, ilyesmi, akkor biztos, hogy nem ő a messiás. Messiásnak a lényege az visszavezetni a népet az Istenhez, az egész virtsáfotat, az egész ami történik, az mind, szerintem az egész életvitel, az mind Tóra alapja legyen, mindenki vissza-vissza Tórahoz, vagy ilyesmi, ez az első és a legfontosabb dolog, azon kívül még király is. Luca. Fontos, hogy tasdihat folyónál csináljuk, hogy lehet olyan tónal is, amiben tudjuk, hogy van élővilág, élnek benne halak. Mikor célszerű csinálni, és meddig lehet csinálni legkésőbb? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem a folyó a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hal legyen benne. Hal legyen benne, élő világ legyen, és ez az első nap, azt jelenti jövő hét, hétfőn délután, elvileg mincha után, délután ima után, nekünk nagyon nehéz a délután ima után elmenni a Vasváriból, elmenni a Dunaiig és visszajönni, és ezért mi mincha előtt mondjuk el a táslihat. A Lubavicsi Központi Zsinagógában, New Yorkban, amit 770-nek nevezik, ott az volt a megoldás, hogy csináltak egy kis vizet, beletettek halacskákat, és akkor az ünnepre volt benne a halacskák, és akkor lehetett táslihat mondani rögtön a zsinagóga melletti udvarban. Az is egy megoldás. Amelita. A kárászban rengeteg a szálka, még több, mint a többi kóser halban. Ez nem vetít negatív előjelet? A válasz, hogy nem. Mert a szálka az nem egy negatív jelenség a halban. A halnak kell, az életének kell a szálka. Nekünk kell, nekünk nem jó a szálka, ezért nem esszük meg, de a szálka az nem a negatív dolog. De jó volt a kérdés. András, szabad a zsidónak moziba, színházba, koncertre járni a hétköznapokban? Ez egy nagyon jó kérdés, és egy összetett kérdés. Mert első dolog az a kérdés, mit kell tegyen a zsidó a szabad idejében? Vagy lehet ez egy kicsit ilyen sarkítani a kérdés, úgy feltenni a kérdés, van-e a zsidónak szabad ideje? A válasz, hogy nincs nagyon szabad ideje. Miért nincs szabad ideje? Elvileg nincs szabad ideje, mert ha van szabad ideje, akkor Tórát kell tanulni. Tóráról az van írva, hogy Gitába, Jomamba, Lájla, tanulja a Tórát éjjel-nappal. Ez nem jelenti az, hogy az ember ne dolgozzon, mert szükség van dolgozni, akkor dolgozik. Befejezi a munkát, akkor tovább tanul Tórát. Mielőtt megy munkában, Tórát tanul. Miután hazajött a munkával, Tórát tanul. Elvileg nincs az embernek szabad ideje, hanem állandóan kell Tórát tanulni. Jó, de erre azt lehet mondani, tényleg állandóan kell Tórát tanulni, és sok-sok zsidó van, aki tényleg minden szabad percet Tóra tanulásnak szenteli, de nem mindenki ezt teszi. Minimum Tóra tanulás kell, hogy legyen minden nap félretett idő, mondjuk egy órát, vagy reggel, vagy este, az a minimum. Ideális, hogy minden szabad idejét. De mondjuk az az ember, aki reggel este tanul, és utána van egy kis szabad ide, szabad elmenni a színházba. Akkor ha nem veszünk figyelembe az a probléma, hogy a Tóra tanulásnak az elmaradása, akkor mindig az a kérdés, hogy a színházban mit fog nézni. Talán vannak olyan dolgok, amit nem illik látni. Vannak olyan jelenetek, olyan képek, olyan percek, amit olyasmit lehet látni, amit nem illik látni. Nem szemelmesen előadják azt a részt. Akkor ez megint problémás. Ha se az első, se a második probléma nincs, akkor elvileg lehetséges. No, megint köszönöm a Lucának, hogy a hétfői előadást ide rakta, az pedig érdemes végighallgatni, mert ez a Rosh Hashanah, a sófárról, mindezekről a dolgokról beszél. Köszönöm szépen, légy egészséges. Amelita, van a sófár fújással és hangzással foglalkozó magyar kiadvány? Hát, a Kicsősóhan árokban van egy fejezet, ahol le van írva a törvények. Hogy lehet fújni, mit lehet, mit nem lehet, a hibázat az ember, vagy ilyesmi. a sófárnak a mélyebb jelentéséről, megnézem itt, hogy itt van-e valami. Az imákról, a mahzorról. Lassan előtti napon az ember teremtése. Kellett legyen itt még egy tanítás, de nem látok. Nem ismerem egy írást, ami nem ismer magyarul egy anyagát. Sajnálom. Péter, vagy Asher. Nemrég újabb különös válási döntést hozott a bíróság Izraelben. A feleség, aki nem fogadta el a gettet, 2 év után sem börtönbüntetést kapott. Miért nem lehet ilyenkor a férjet elváltnak minősíteni, és a feleség maradt házas? Egy fér esetében pár hónapja ezt a döntést hozta a bíróság. A fér a házas maradt, a feleség elvált lett. Asher, először kalakavod, láttam, hogy te követed a híreket. Követed a híreket. Most a válasz az egy problémás dolog. Az emberek megszoktak, hogy a bíróság mondja ki a választ. Valójában a bíróság nem tud beleszólni ebben. 2 ember hoz létre valamit, akkor az a 2 ember tudja befejezni. Létrehozták, lebontják. Most, valójában, amikor 2 zsidó házasodik, akkor azt a kifejezést szoktuk használni, hogy a rabbi összeadta őket. Valójában nem a rabbi összeadta őket, a rabbi felügyelte, hogy amikor ők 2 összeházasodtak, hogy minden halachikusan történik. Nem a rabbi mondja ki a házasok, és így a rabbi nem tudja visszavonni, és kimondani, hogy elvált. A férj és a feleség, vagy a vőlegen és a mennyasszony összeházasodnak, akkor ők tudnak elválni. A rabbi csak felügyeli, ugyanúgy felügyeli a házasságot, ugyanúgy felügyeli a választ. A bíróság nem tud kimondani semmit. Ha van egy kérdés, akkor érvényes volt-e, vagy nem, akkor a bíróság róla tud állást foglalni. De a bíróság tud állást foglalni, hogy ez érvényes vagy nem érvényes. A bíróság nem tud kimondani egy nem vált esetről, hogy most elváltnak számít. Most. Az a fajta dolog, hogy a bíróság kimondta az egyikről, hogy elváltnak számít, a másik nem. Hirtelen nem emlékszem az összes részlet, de azt hiszem, hogy arról volt szó, hogy a férj átadta a vállólevelet a feleségének, aztán a felesége megtámadta, és azt mondta, nem volt érvényes a válasz. Erre a bíróság azt mondta, ha te állítod magadról, hogy nem volt érvényes a válasz, akkor te házasnak számítsz. De a férj nem fogadja el ezt az állítást, mi sem fogadjuk el ezt az állítást, és ezért a férj elváltnak számít, mert átadta a vállólevelet a feleségének. A feleség állítja mindenféle kitalált érveket, hogy ez nem volt érvényes, akkor ő nem, akkor ő kihirdeti magáról a házas, akkor házasnak a státusza. Ez a halakában úgy nevezzük, hogy hogy jön a kifejezés? Hogy az ember savja nafsehe tichedészül, az ember vállalta tilosnak. Az ember vállalta ezt a státuszt. ő tudja vállalni magára, a férjére nem tudja vállalni. De amikor a nő nem akarja átvenni az vállólevelet, akkor nem lehet mondani a férjéről, hogy elvált, de hogyan vált el, ha nem adott át a vállólevelet. Ennek a hírek azért volt érdekes, mert általában sokszor ilyen rossz indulatú újságírók próbálnak nagyon felfújni az Anguna kérdés, hogy jaj, vannak olyan nők, akik nem tudnak újra házasodni, mert a férjük nem adott át vállólevelet. Tényleg nagyon sajnálatos, de hál' Istennek nincs szó valami sok ezer, nincs, nem is sok száz. Minden eset fájdalmas, de nincs szó olyan sokra. De fordítva azt arról alig beszélünk. Valamikor a nő az, aki megakadályoztatja a válást. Itt pedig az az eset lett, hogy a nő megakadályoztatta, és a Beis Din, az Izrael rabinátus megbüntette őt. István. A gázbojler lángja egy külön kis őrlángról gyullad be. A meginduló vízsugár hatására. Ez tűzgyújtásnak számít a sabbat szempontjából. Talán István nem a ünnep jomtev szempontjáról akartál kérdezni, szóval sabbeszkor még a kis lángból nem szabad nagy lángat csinálni. Ezért sábeszkor biztos, hogy nem lehet a bojlert elindítani, mert ha egy picivel csak nagyobb lett a láng, az már tilos szombaton. A kérdés jomtevkor, mert jomtevkor egy kis lángból szabad csinálni nagy lángat. Egy lángból szabad csinálni két lángat. Akkor elvileg lenne szabad felkapcsolni a vízbojlert. Az igen, csak lekapcsolni nem lehet. Akkor egész jomtevkor fog menni a meleg víz megállás nélkül, mert tüzet gyújtani szabad magasabbra venni a tüzet, de nem szabad eloltani a tüzet. Hát most a rezsicsökkenésnek a végével nem ajánlatos, hogy menjen a forró víz egész sábeszkor. Vagy egész jomtevkor. Szóval a válasz az, hogy a gázbojlert nem lehet jomtevkor használni, sábeszkor biztos, hogy nem lehet. Jomtevkor elvileg lehetne bekapcsolni, kinyitni a vizet, utána lekapcsolni már nem lehet. Anikó, mikor illik temetőbe menni, csak jarcájtkor? És mikor eljövünk, mikor kell kezet öblíteni még a temetőben, vagy ráér otthon? Illik a temetőbe menni, amikor jarcájt van, a halálozási évforduló, ilyen illik ilyen rossosan előtt vagy alatt, azért ezekben a napokban menni temetőbe, az egy szokás. Szoktak még akar is menni, ha valami nagy örömesemény van a családban, szoktak kimenni a temetőben, bevonni mondjuk az elhunyt nagyszülőket, vagy nagyszülőket, mintha elmennénk elmesélni nekik, meghívni őket az ünnepségre. De nem szoktunk túl gyakran menni a temetőben fölöslegesen. Mert a zsidóság teszi a hangsúlyt az életre, és az élőkre, és nem az elhunytakra. Meg kell tisztelni őket, gondoskodni kell, hogy minden rendben legyen, ott a temetőben, de nem állandóan futni a temetőben. Más, az ember elmegy egy nagy szádék, egy csodarabinak a sírjához, ez más, ez abban lehet imádkozni, annak más a jelentősége. Anikó, Gdália bőtet alatt szabad dolgozni, és szabad szerződést kötni is. Valami fontosabb dolog van. Gdália bőtje az egy egyszerű hétköznap. Nincs semmi korlát, hogy milyen szerződést, mit tesz az ember, mit ír, mit olvas, mit nomtat, mit dolgozik. Semmi probléma nincs. Két dolog, amit nem szabad. Enni vagy inni. Bőt nap van. Minden más szabad. Csaba. Mi az izsóp? Nem tudom pontosan. a luca. Honnan ered, mi a jelentőség annak a szokásnak, vagy rossosának, hogy illik fehérbe öltözni, legalább a zsinagógába? Talán van egy ilyen szokás, haszidoknál nincs ez a szokás. Jom Kipurkor illik fehérbe öltözni, a fehér ez a halotti ruha, illetve a fehér az a, szimbolizálja a bűnbocsánat, hogy fehérre válik, hogy ahogy van az azt hiszem Jeremiásnak a mondása, ha olyanok lesznek a bűneitek, mint a olyan vörösek, akkor olyan fehérre fognak válni, mint a hó. Ezért Jom Kipurkor szoktak fehérbe öltözni, Rosh Hashanakor nem vagyok biztos benne, legalább hászidoknál. Amelita. Minden csütörtökön reggel, 8:45-kor, akkor a vasvári zsinagógában be lehet kapcsolódni, viva.filin.hu. Mindenkit szeretettel várunk. Élő adás van a megújult zsinagóga, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon szép. László. A válás után a feleség rokonai továbbra is rokonak számítanak? A másik fél számára? A válasz, hogy nem. Az a rokonság, ami rokonság lett csak a házasság által, akkor már nem számítanak rokonak. Kivé a kérdés, hogy milyen szempontból. Milyen szempont, például tanúskodni egy rokonnak nem szabad. Ezért mondjuk a sógorom javára vagy ellene nem tudok tanúskodni. Ha Isten őriz, valaki elvált, utána a volt sógarának szabad tanúskodni. Ugye, de a másik dolog az, hogy például az ember elvesz egy nőt, akkor az ő legközelebbi rokonaival nem szabad házasodni, anyukájával, lányával, testvérével, stb. Ez a tilalom marad a válás után is. Ezért az a kérdés, a válasz a kérdésedre, hogy rokonnak számítanak, vagy nem, attól függ, hogy milyen szempontból, mi a kérdés. Tanúskodás, vagy rokoni házasság. Rivka, most hoztak szeptember 15-ig 5 darab vörös tehenet, holnapig helyfan vannak karanténban, megérkezésükör, megfújtak a sófát. Miért? Az igazság az, hogy ennek nincs igazi nagy jelentősége. Ennek nincs igazi nagy jelentősége, ez egy szimbolikus jelentőség. Ha várjuk a mesiást, és a mesiás el fog jönni, és a mesiás fogja levágni a 10. vörös tehenet Mózes óta, volt elkészült 9, és ő a 10, akkor milyen jó, hogy már van nálunk vörös tehen. De hát a vörös tehennek semmi feladata, semmi jelentősége nincs ma, amikor Mesiás el fog jönni, akkor lesz szükség a vörös tehenre. Nem is biztos, hogy a vörös tehen, ami van most Izraelben, az kóserek. Nem szabad legyen 2 szőrszál, ami nem vörös. Ami azt jelenti, hogy elég ritka egy kóser vörös tehen. Miért fújtak sófart? Lehet, hogy elől hónapban van, vagy azért mondtam, hogy ez már készülünk a mesiás eljövetelére, amikor a sófa meg fogják fújni. Judit, régen voltál. Első kérdés, miért nem új évkor kezdjük el a tórát a legelejéről újra olvasni? Második kérdés, miről szól az utolsó fejezet a tórában, azaz mi a legutolsó traktátus, vagy heti szakasz, mielőtt újra kezdjük Pesach után. No, menjünk sorrendben. Most van az év, az új év, az év eleje. Nem az év elején kezdünk olvasni befejezzük a tórai, a Mózes 5 könyvnek az olvasását, hanem 3 hét múlva, Szukkot utáni napon, Szimchát tóra örömünnepe. Miért most? A Tóra örömünnepen is nem 3 héttel korábban. Másik kérdés, Miért nem sávoltkor, tóraadáskor? A tóraadáskor, sávoltkor azért nem, erre az van írva, érdekes, ma egyik érdekes magyarázat, hogy mint a két módja van a tóranak a gyakorlására. Az első az a sávolt, hogy Isten megadja a tórat, és az ember tartja a tórat, tartja a micvákat, hogy elő van írva. Szimchat tóra az pedig a Jom Kippuri, a 10 bűnbánó nap és a Jom Kippuri megtérés után. Ez egy, mint egy másik tóraadás lenne, egy másik tóra, egy másik másféleképpen gyakoroljuk a micvákat. Akkor gyakorolunk micvákat, mint a cádékak, jámbor emberek, most gyakoroljuk a micvák, mint megtérünk. Hiába vétkeztünk, de megtértünk, most már lehet rendesen tartani a tórát. De mint a két sáv lenne, a cádékak sáva, az a sávolti, és a bálcsúva megtérőnek a sávja a szimhasztaire. Ezen belül az a kérdés, miért Szimhasztor is nem 3 héttel hamarabb. Talán az a válasz, mert Rosh Hashanakor az a komolyság van, ítélkezés folyik, és akkor nem tudok igazán örülni és táncolni a tórával. Ezért elmaradt 3 héttel, hogy tudjunk táncolni és igazán örülni a tórának. Köszönöm a kérdéseket. Nuca. Ha egy Kohen lánya elvált Kohen férjétől, és nem született gyermekük, de közben az apja is meghalt, jogosult lesz a trumára az elhunyt apja jogán? Akkor elmondom itt az elvek, mert van itt egy pici kis félreértés. Most. A Izraelben minden termésből le kell adni egy részt, bölcsénk szerint legalább 2%-ot, amit a Kohennek kell adni. Ezt trumának nevezünk. A truma, amit adunk a Kohennak, a trumát, a truma a szenté válik. Egy nem Kohennak, egy idegennek, nem Kohennak nem szabad belőle fogyasztani a szent. Ki az, aki Kohennak számít ebből a szempontból? Az a férfi Kohen, aki Kohen szolgálhat a szentében, egyenes leszármazatja Áronnak, és minden szempontból megfelel, akkor ő Kohennak számít. A Kohen lány, a Kohen kisfiú, kiskorú fiú, nagyfiú, kislány, nagylány, az mindenki Kohennak számít, mert apja Kohen, akkor a lány is Kohennak számít. Addig, ameddig nem házasodik egy nem Kohennal, akkor elveszíti a státuszát. Ha házadodik Kohennal, akkor nincs probléma, átmegy. Eddig Kohen lány volt, most pedig Kohen feleség. Ha elválik, akkor elveszíti a Kohen feleség stílusát, de lehetett Kohen anyja, ha megszületett egy gyerek, és a gyerek Kohen, akkor az anyukája is Kohen. Ha elvált és nincs gyerek, akkor visszamegy az apjához, és ugyanazt a státuszt kapja. Az apja Kohen, akkor ő is Kohen. Az apja nem Kohen, akkor ő se Kohen. De ez nincs szükség, hogy az apja meghalljon. Az élő Kohennak a lánya szintén Kohennak számít, addig, ameddig nem házasodik egy nem Kohennek. Remélem, hogy követhető volt, amit mondtam. László, Izraelben mesterséges megtermékenítés során elcseréltek beültetendő embriót. A zsidó vallás engedélyezi az embrió beültetést? Ha igen, akkor ha esetleg egy nem zsidó anyjából származó embriót ültettek be zsidó anyjába, akkor a születendő gyerek zsidó? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Írtam erről anno az egységben, és meg is jelent a zsidó jog és etika című könyvében idén is hozzá. A zsidó jog és etika könyvemben a 18. fejezettől van 5 fejezet, ami ezek, aminek az az alcíme, pontosabban a címe gyermeknemzés. A 18. fejezet az sterilizáció és fogamzásgátlás, 19. fejezet a mesterséges megtermékenítés halachikus alapelvei, 20. fejezet a mesterséges megtermékenítés gyakorlati kérdései, 21. fejezet tetteség, donáció, béranyaság és örökbefogadás, 22. fejezet szgulak, tettek, amik elősegítik az isteni gyermekáldást. Szóval a 143. oldalt a 194. oldal, 50 oldalon keresztül foglalkozok itt ezzel a kérdéssel. A válasz erre az, bizonyos esetekben a halacha is megengedi a mesterséges megtermékenítést, de sok-sok a halachikus és etikai kérdés ebben a témában, és nem volt egy egyértelmű döntés, hogy a biológiai anyját figyelünk, ő az anyja, vagy az az anyja, aki kihordta. Vagy mind a kettő, vagy egyik se. Mind erről a könyvemben írtam hosszasan. István. Gyermekkoromban tanultam azt a szabályt, hogy halottat legközelebbi sabbat előtt el kell temetni. Ezt a szabályt kell követni most is, ha igen, miért? Egy picit pontatlan, nem csak a legközelebbi sabbat előtt, hanem a legközelebbi napon el kell temetni. Ha valaki mai napon halt meg, akkor ideális, ha még mai napon el lehet temetni. Ha nem, akkor próbáljunk holnap eltemetni. De ne várjuk holnap utánra. Még akkor is, ha vasárnap halt meg, akkor maximum hétfőre várjunk, de már semmiképpen nem kedre. Kedre ne várjunk, hiába az csak kedd, és még Sábesz előtt van 3-4 napra. Ez nem egy tisztelet az elhunytnak, a teste csak itt van, és a zsidó misztika szerint borzasztóan fájdalmas az elhunyt lelkének. A haláltól kezdve a temetésig. Ezért ne húzzuk ezt az időt, próbáljunk minél előbb eltemetni. Szoktam sokszor mondani embereknek, ha nem biztosak abban, hogy a gyerekék annyira vallásosak, akkor írjon a végrendeletébe. Beszélj meg a gyerekével, hogy szeretne, hogy minél előbb. Ha meghal, akkor minél előbb legyen a temetés, ahogy a halacha azt előírja. András, miért a 7. hónapként adta meg az örökkor a világ teremtésének évfordulóját? Miért nem? Az lett az első hónap. Ez egy nagyon-nagyon régi kérdés, teljesen jó a kérdés, de régi kérdés. Ez már a Midrash felteszi ezt a kérdést. A Midrash egy nagyon érdekes választ mond. Azt mondja, Rosh Hashanah korra, akkor van a világ teremtése. Fél év múlva, Pesachkor, csodák által jöttek ki a zsidók Egyiptomból. Erre azt mondja a Midrash, mint a két új év lenne. Van a teremtés és a természetnek az új éve, és van a természet fölöttnek az új éve. Természet fölötti új év az Pesachkor, amikor örülünk annak, hogy szabadultunk Egyiptomból 10 csapás után, a víz ketté válás után. Akkor azt jelenti, hogy párhuzamos két sáv van. Van a természet és a természet fölötti. És akkor a természetes lett a 7. hónap első, a természet fölötti lett az első hónap. Az lett az első hónap. András, nem Kohen férfi elválik Kohen lányától. Jó? Váláskor még nem tudnak róla, hogy a lány várandós. Ilyenkor az apja házában visszatérhet, ehet a Cohen részből. Miért nem? Ha a férje is Cohen volt ennek a nőnek, és az apja is Cohen, akkor nem kérdés. Házasság előtt evett, mint a Cohennak a lánya. Házasság után evett, mint a Cohennak a felesége. Válás után megint, mint a Cohennak a felesége. Ha lesz gyereke, akkor még plusz, mint a Cohen gyereknek az anyja. Ez akkor nem kérdés. A kérdés másképpen szól. A kérdés mi van akkor, ha egy Cohen lány házasodik egy nem Cohennel, és akkor nem számít Cohennek, mert ő most a nem Cohennak a felesége. Elválik, visszamegy az apja házában, és ha nem várandós, akkor visszakapja a Cohen státuszát. Ha pedig várandós, akkor nem kapja vissza a Cohen státuszát, mert ő nem Cohen gyereknek az anyja lesz, és folyamatban van a dolog. Miriam azt mondja, hogy hiányos a közvetítés. Nekem az az érzésem, hogy ez egy helyi probléma, talán a szolgáltatóval kell beszélni, vagy váltani kell egy másik szolgáltatóra. Mert állandóan, úgy tűnik, hogy állandóan van a probléma. No, akkor jövő héten kedden nem... Opa, nézzük meg. Jövő hét szerdán, ugye hétfőket, jövő hét szerdán lesz Dália Bőtjen, akkor tudunk tartani órát, rákövetkező szerdán nem, mert akkor van Jom Kipur. Jó, akkor jövő héten találkozunk, maximum a Bőtben leszünk, de akkor találkozunk. Mindenképpen minden zsidó hittestvérünket szeretnénk meghívni Rosh Hashanára, a zsidó új évre, vasárnap este, amikor beköszönt a zsidó új év, leszünk a Vasvári Pál utcában 5-ben, fél hétkor, 18:30-kor kezdődik az ima, gyönyörű szép lett a Vasvári, már emiatt is érdemes eljönni, pláne, hogy új év van Rosh Hashana, ünnepi ima után egy közös ünnepi étkezés, a Bálhez mézbe, édes alma, gránátalma, kárász, halfej, minden, és még finom étel is. Erre kérem, aki szeretne jönni, jelentkezzen, egy sort írjan vasvari@zsidó.com címre. Hogy szeretnék eljönni, magammal együtt 1-2-5-en leszünk. Jó, mindenkit szeretettel várunk. Ennek még ugyanez lesz hétfőn este. Szintén fél hétkor, és szintén ünnepi étkezés. A legfontosabb hétfőn körülbelül délben, és kedden körülbelül délben sófolyást hallani, szintén a Vasváriban körülbelül 11:30-12-kor, körülbelül ilyen dél vagy dél előtt egy picit. Mindenkit szeretettel várunk, mindenkinek kívánom egy boldog és jó új évet. Köszönöm a figyelmet, holnap folytatjuk. És holnap lesz az utolsó óra Rosh Hashana előtt, kabbalisztikus gondolat a heti szakaszról, pontosabban a Rosh Hashanáról fogunk beszélni. Most nem fújok sófát, mert többször fújtam sófát ebben az órában. Többször, vagy csak egyszer. Mindenképpen fújtam, akkor most nem kell újra fújni a sófát. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!